A legkisebb fiam kérdezte, hogy apa, meddig folyik majd a szó a szádból. Nagyon tetszett ez a meghatározás, hogy honnan vette, nem tudom. Látom, hogy már nincs is bent, úgyhogy nem szavazott nekem bizalmat, de gondolom, kim van a gyerekekkel, és hát ennek is örülünk. És köszönjük szépen annak a testvérnek is, aki tegnap vigyázott a gyerekekre, meg annak is, aki ma vigyáz a gyerekekre. És azt mondták nekem, hogy azért a hang az ki van vezetve. Hát a gyerek zsivajnál, hogy mennyit ért belőle, az majd kiderül. De mondták a fiaim, hogy hallották a hangomat. Tehát a tegnap este is ezt olvastuk föl, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét, illetve az 5. vers, mert mindenki a maga terhét hordozza. És ugye a komplikációt az okozza ennél a 2 igeversnél, ráadásul itt a 6. rész végén egymás után van, úgyhogy bizonyos értelemben még a legfelületesebb biblia olvasó is hát megakadhat ebben a néhány igeversben, hogy a 2. versben azt olvassuk, hogy egymás terhét hordozzátok, az 5. pedig, hogy mindenki a maga terhét hordozza, és hát furcsának tarthatjuk mindenképpen, hogy most akkor mit is szeretne Pál apostol, mit szeretne üzenni az akkori testvéreknek, és adott esetben mit szeretne üzenni nekünk. Hát mindenféleképpen azt üzeni a Szentírás, hogy önmagának nem mond ellen soha. Tehát a Biblia, a Szentírás Istentől ihletett, a hitünk szerint, és noha emberek írták le az Istentől ihletett mondatokat, de önmagának a Biblia mégsem mond ellen. Ezt azért nagyon fontos megtanulnunk, mert néha előfordulhat pontosan atyafikon keresztül, hogy olyan dolgokat szeretnének Istenre fogni, hogy ez Isten parancsa, Isten nekem ezt külön kijelentette, Isten ezt nekem megengedi, amiben szögesen ellentétes az ige tanításával. És nem egyszer, nem is kétszer, sajnos sokszor előfordult már, az alatt a 18 év alatt, amióta Vácot szolgálok, hogy a gyülekezet tagjait is meg kellett inteni elég keményen, amikor adott esetben az ige tanításával teljesen ellentétes dologért például imádkoztak, böjtöltek, sőt, ima közösséget szerveztek. És amikor elmondtam nekik, hogy testvérek, ez idétlenség olyan dologért imádkozni, böjtölni, amire a Biblia egyértelmű utasítást és utalást ad, akkor még ők voltak megsértődve. És ugye a helyzet az volt, hogy persze ismerték a Szentírást, na de ők 4 voltak, én meg csak egyedül. Még egyszer, ha hangsúlyozom, a Biblia, még hogyha vannak is, főleg a magyar nyelvű fordításban olyan ige versek, amik látszólag ellentmondnak egymással, az Ószövetségben, a teremtés történetben például sok ismétlés van, látszólag egy kicsikét különbözőek, ebben most nem menjünk bele, majd Hetény Attila bácsit tessenek egyszer meghívni, vagy Lőrik Leventét, és ő el fogja magyarázni, hogy melyik iratból, és a többi, és a többi. Tehát vannak benne esetleg olyan igehelyek, amik első olvasásra furcsának tűnnek, de mégis önmagának nem mond ellent. És akkor most térjünk rá erre a teherszállító részre, hiszen amikor ezt az igét választottam, akkor éppen egy piros lámpánál álltunk, és vártuk, hogy mikor jön a vonat. És mi gyors vonatra számítottunk, és legalább 20 percet álltunk ott, és jött egy lassú tehervonat. És miközben számoltuk, hogy hány kocsiból is állt, 39-ből egyébként, aközben úgy eszembe jutott ez az ige, hogy tényleg ilyen a gyülekezeti élet is, testvérek, hogy mi gyors növekedésre, gyors megújulásra, gyors megtérésre szeretnénk számítani, hogy szinte hétről hétre hát növekedjen a gyülekezet, és egyik hétről a másikra 20, 40, 60, 80, 100, 120, 200 ember legyen itt, és térjen is meg természetesen, és aztán egy éven belül egész Eger. De a helyzet az, hogy ilyen még ebben a korszakában a gyülekezetnek, és az ebben a korszakában az 1700-as évektől tehát majdnem 300 év. Ilyenre nem itt Egerbe, de máshol se nagyon volt példa. Természetesen azzal tisztában vagyok, hogy például ugye Fanini testvér 1996-ban Zánkán elmondta, nem tudom, hogy a testvérek közül volt ott valaki? Zánkán. Na, ugye ő elmondta, hogy hát például az a gyülekezet, ahol ő tag Brazíliában, 11 focipályával rendelkezik, ugye nagy levegőt vettünk, hogy jó, tényleg, hát 11 focipályával, és hány úszómedencével, azt ugye senki nem kérdezte meg, pontosan azért, mert így az ifjúsági és sport misszión keresztül sokan jönnek az ő gyülekezetükbe. Vagy hogyha a testvérek esetleg olvasnak kiás könyvet, vagy harmad kiadós könyveket, akkor néha lehet hallani amerikai lelkészek életéből arról, hogy hát hány ezer tagú az ő gyülekezetük, de azért hadd mondjam el a testvéreknek azt, hogy Amerikában járva azért ez az idill egy kicsikét kihűl. Tehát lehet, hogy egy gyülekezet 22 ezer tagú, de hogy az imás csak 2500 férőhelyes, az is biztos. Jó? És hát nyilván például Bostonban 18 oldalon keresztül olvassuk, hogy Baptist Church. Tehát nem az, hogy most elmegyünk az imázba, és akkor abba az egybe, hanem 18 oldalon a telefonkönyvben mind Baptist Church. És akkor van fehér, fekete, zöld, piros, sárga, indiánoknak, kínaiaknak, lengyeleknek, nagyon sok lengyel él, Chicagóban különösen 2 millió, többen élnek ott, mint Varsóban, és ezek mind-mind más baptista gyülekezetek egy kicsit, és így akkor az ember azért szembesül azzal, hogy könyvet nagyon jó írni, de van egy kísértés. És ez a kísértés az, hogyha most megkérnénk valakit a gyülekezetből, akinek van írói vénája, hogy írja meg az egri gyülekezet utolsó 20 évét, hát akkor valószínűleg nem azzal kezdeni, hogy és gyülekezeti órán felállt ez a testvér, mondott valamit, aztán az is felállt, és az meg az ellenkezőjét. Hanem mit írna? Békesség, szeretet, egység, fehérre meszelt fal, és a többi, és a többi. Mert ilyenek vagyunk. A Bibliában is van erre utalás egyébként. Olvassák el a testvérek Sámuel könyvét és a királyok könyvét Dávid életével kapcsolatban, és aztán olvassák el a krónikákat, és érdekes módon bizonyos Dávid életében előforduló súlyos bűnök a krónikákban már nincsenek megelevenítve. Csak a győzelmek, a harcok és a honfoglalás, meg az, hogy Dávid milyen nagy király volt. Nyilván, hát a királyság rendelte meg bizonyos értelemben, és hát az akkori író úgy gondolta, hogy egy olyan királyról, mint Dávidról 400 év távlatában már nem fogunk dehonestáló dolgokat állítani. Hát egyébként is ott van a királyok, meg a Sámuel, valakit érdekel Dávid élete pontosan, akkor azt olvass el. Nos, ilyen értelemben jutunk el mondjuk ide a Galatákhoz írott levélhez, és akkor azt olvassuk, hogy egymás terhét hordozzátok, és még egy, így töltsétek be Krisztus törvényét. És tudjuk, hogy Krisztus alapvető törvény az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívből, elméből, testből, és a többi, és szeresd a te fele barátodat. Hadd hangsúlyozzam a testvéreknek, minden törvényt überel a szeretet törvénye. Minden törvényt. És tudom, hogy gyülekezeteinkben, akár egy gyülekezeten belül is többféle Krisztus értelmezés és Krisztus kép uralja a szívünket, hiszen ne felejtsék el a testvérek, hogy a születésünktől a megtérésünkig és a megtérésünkbe kialakult Krisztus kép az más és más. Valakinek a Krisztusa a tanító Krisztus, van akinek a Krisztusa a pásztor Krisztus, van akinek a Krisztusa a minden kegyelem Krisztusa, van akinek a Krisztusa a szeretet Krisztusa, és az is lehet, hogy van akinek a Krisztusa a határozott törvényt betöltő Krisztus kép. És mindegyik igaz Jézus Krisztusra. Hiszen Jézus Krisztus nem eltörölte a törvényt, hanem azt mondta, hogy betöltsem, és még plusz ezt mondom nektek. És akkor az a plusz azért, hát elég jelentős plusz képvisel. Mégis, hogyan értsük azt, hogy egymás terhét hordozzátok, és milyen terheket tudunk hordozni, és hogyan értsük azt, hogy mindenki a maga terhét hordozza. Hála Istennek, most ezt mondom, és kérem a testvéreket, hogy senki ne gondolja azt, hogy én ilyen nagy tudós vagyok, nem vagyok tudós, de a görög szöveg azért ad egy nagyon jó eligazítást. Az első teher szónál nem tudom, hogy tudja valaki, hogy milyen görög szó van megírva. Nem kötelező egyébként, nem az agapé, azt ugye ismerjük, meg nem a fileosz, azt is ismerjük, hanem az van megírva, hogy bárosz, hogy bárosz. Nos, ez a teher a következőképpen fordítható, valaki bajba kerül, önhibáján kívül, az egy súlyos teher. Valaki kínban van, ez elsősorban testi gyengeség, heveny betegség, akár fertőző betegség, hát ennek sem szoktunk örülni. Ugye Piroska néni sem örült a hasnyál mirigyulladásának, pedig hát csak jól lakott egy kis hurkával. Nyilván egyenek majd hurkát januárban, februárban a testvérek, nem kap mindenki heveny hasnyál mirigyulladást. De ez kínnal jár együtt. Tehet róla az illető? Hát csak nagyon-nagyon áttételesen, mert nyilván, hogyha mondjuk nem evett volna, hát persze, hogy nem kap hasnyálmi gyulladást, de nem erről van szó, hanem arról, hogy bármelyik pillanatban kaphatunk olyan betegséget, egy sztrókot, ugye régebben agyvérzésnek hívták, most ilyen klassz neve van, sztrók, egy szívinfarktust, egy vakbélgyulladást, sőt, hát annak idején, amikor én a gerincsérvet kaptam, az egy egyszerű reggeli fogmosástól indult. És kimentem úgy két lábon, és megmostam a fogam, és amikor így akartam visszajönni, akkor nem éreztem a két lábamat, csak összeestem. És akkor kiabáltam, hogy Kati, és hát Kati azt hitte, hogy poénkodok korán reggel, aztán megint Kati, még mindig azt hitte, hogy milyen jó kedvem van, én meg ott feküdtem a fürdőszobába, és nem éreztem semmit. És akkor már kezdtem úgy megijedni, hogy húha, már láttam a kerekesszéket, tisztára olyan Johnny kép jutott eszembe, és akkor még egyszer azt mondom, hogy Kati, na akkor, azt mondom, hát az háromszor nem szokott az Attila kiabálni, és akkor kezdtem el sírni, amikor így behúzott a nappaliba. Mert az azért nagyon rossz érzés volt, hogy 5 perccel korábban még készültem mondjuk a bükszéki nagytáborra, utána Németországba egy ilyen expedíciós útra, hogy gyűjtsünk az imázépítésre, és akkor úgy bevillant, hogy akkor lehet, hogy ennyi volt. És akkor 3 hétig ugye deszkán az ember. A bárosz, a teher, adott esetben kínnal együtt járó teher, de ez nem a bűn kínja, ezt is hadd konstatáljuk, hanem mondom, inkább egészségügyi súlyos csapás, vagy háborús okokból kifolyólag történő kín. És itt azért lehet, hogy vannak olyanok, akik egészen kis gyerekek voltak, 2-3 évesek, amikor ez a kín azért úgy Európát elárasztotta. Hogy apuka elment, és nem jött vissza soha többé. És mind a mai napig a családnak fogalma sincs, hogy a Donkanyarnál esett el, vagy esetleg már a Kárpátalján. Aztán még jelent 2 dolgot, hogy szükségben van valaki, hát most állítólag itt Magyarországon 700 ezer gyermek szükségben van, és 150 ezer gyermek szombat-vasárnap nem eszik meleg ételt. Csak az oviban, meg az általános iskolában. Nagyon érdekes. És még egy dolgot jelent, és ez nagyon érdekes, hogy súlyos gondokat. Nos, ezek a dolgok nagyon sok esetben, és ezekre az a jellemző, hogy szinte önhibáján kívül kerül bele az ember, és ekkor azt mondja Pál, hogy ekkor, mint testvér, mint jó barát, álljatok amellé, a nő vagy férfi mellé, család mellé, gyerekek mellé, akik súlyos terheket hordoznak, bajba kerültek, Ugye, hol a Zentai Zsuzsika? Itt van. Ugye, amikor küldted az e-mailt, hogy a nappali milyen klassz. Ugye elvitte a... Hát az egy ilyen baj. Ugye, az egy ilyen baj. Senki nem gondolta, hogy jön egy szél, szellőcske, kis tájfunszerűség, és akkor ugye egy az egybe leviszi a háznak a tetejét. Ugyanazon a napon történt egyébként, hogy ott Vácon van egy Mercedes szalon, és az egyik kollégát ismerjük, mert ő is miskolci, és ő ott igazgatóhelyettes, és néhány héttel később találkoztunk vele, és pont ugyanezt mondta el, hogy ők az M3-as és az M0-asnál is van egy ilyen nagy Mercedes szalon, épp akkor építették, ott volt 150 darab Mercedes, és ugyanúgy a tetejét lekapta, és a 150 darab Mercedesre. És hát, aki volt már ilyen Mercedes szalomba, hát olyan 5 milliónál kezdődik az olcsóbb. De inkább 8-12, és akkor van 29 milliós is. És azt tessenek elgondolni, hogy ez nem volt kifizetve, ezt ő leasingeli, és hogyha elad egyet, akkor tud fizetni, hát hogy beleroppantak. Pedig csak ki volt a hanyag, akik összecsavarozták. És azóta is tart a per, hogy ő bizonyítsa, hogy a kőművesek és a vas munkások hanyagul végezték a munkájukat. Nos, ha bajba kerül az életünk, ha úgy érezzük, hogy nagyon-nagyon nagy az egészségügyi terhünk, ha úgy érezzük, hogy súlyos lelki és testi terheket hordozunk, akkor nagyon nagy helye van annak, hogy kisebb csoportokba, vagy akár a gyülekezet közösségébe, ez egyébként a gyülekezet szeretet hőfokának is mértéke, hogy vajon ilyen előfordulhat-e a gyülekezetbe, imádkozzunk egymásért. Győri Kornél bácsi a teológián azt tanította, hogy szerinte az a jó imaóra, amelyik úgy fejeződik be, hogy a gyülekezet tagjai is ajánlhatnak ima kéréseket, vagy ima témákat, és ott azon nyomban imádkoznak is azért. És én nem tudom, hogy a testvérek szokták ezt gyakorolni, vagy sem. Valószínűleg tartom, hogy egy ilyen létszámú gyülekezetben ez még se nem erőltetett, és nem művi, hanem valóságos és élő. És például a Váci gyülekezetben is a csütörtöki bibliaórákon vagyunk így ennyien, mint hogyha most így tele lenne az imaház, és most csütörtökön is, amikor vége volt, akkor az egyik testvér fölállt, mert szabad és kell is, és azt mondja, hogy imádkozzunk a testvéréért, aki ugyan 82 éves, de éppen hétfőn kapott agyvérzést, és egyre rosszabb az állapota, hogyha Istennek az az akarata, hogy meggyógyuljon, vagy megmaradjon egyáltalán, legyen ez, ha az, hogy hazavigye, akkor legyen az. És persze sírva mondta el, és utána nyilván az ember oda megy hozzá, és átöleli, és megpuszilja, és mondta neki, hogy Sanyi bácsi, hát miért nem előtte mondta? Azt mondja, elfelejtettem. Úgy a gondok annyira kiölik az emberből a kreativitást. Most amikor tehát Pál azt kéri tőlünk, hogy egymás terhét hordozzuk, akkor ilyen esetekben nagyon jó odaállni a másik mellé, és nem azt keresni. Nagyon nem szeretem, amikor valaki bemegy a kórházba meglátogatni egy beteget, és azt mondja neki, milyen bűnöd van. Mert csak az lehet beteg, akinek bűne van. Hát, kedves testvérek, melyik levélből olvastunk most? Gala kiírta Pál. Ő olyan volt, mint Arnold Schwarzenegger? Nem? Hát milyen volt Pál? Kicsi. Valaki még azt is mondta, hogy csúnya. Sőt, hát itt a Galata levélben azt írja azt, hogy... Ezt megfoghatom? Mert pont ott van. Azt mondja, hirdettem nektek az evangéliumot, és ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek, vagy megutáljatok, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézus, 4. rész, 13.-14. verse. Tessenek bekarikázni. És hogyha esetleg valaki jön, és azt mondja, hogy aki beteg, az bűnös, mindenképpen, és csak akkor gyógyulhat meg, ha meggyógyja a bűnét, akkor ezt tessenek neki felolvasni. És hogyha ezt tudja értelmezni, akkor utána elmehet szépen haza. Ha elmész beteget látogatni, ne gyere nekem ilyen bűn dologgal. Az bízd a presbiterekre. Az bízd a presbiterekre. Te, mint egyszerű gyülekezeti tag, vagy mint nagyszerű gyülekezeti tag, nekem teljesen mindegy, mint a gyülekezet evezőse, aki azért van, hogy a gyülekezet előre menjen, ne osztályozd, és ne oszd ki, főleg azt, akinek éppen elég az a nyomorúság, amit el kell hordoznia. Inkább vigyél neki egy igeverset, vagy egy ige kártyát, fogd meg a kezét, és mondd azt, hogy szeretünk. És utána el is mehetsz. Nem kell órákig ott ülni, és főleg nem kell kiárasztani, hogy jaj, én is voltam ilyen, és hűha. Ne! Főleg a kórteremben, ahol mások is hallják. Ne! És nyilván imádkozhatsz ott is, ilyenkor legjobb a többieket is megkérdezni, és valószínűleg azt fogják mondani, miértünk is imádkozzanak, vagy sose felejtem azt az úrvacsorai közösséget, amikor comnyaktöréses nénihez vittünk úrvacsorát, és ott volt hatágya szoba volt, és ott volt még öt másik néni, és amikor az úrvacsorára került sor, ők nem voltak se baptisták, és valószínűleg ez nagy bűnöm, de vállalom, viszont amikor ők látták, hogy mi ott elővesszük az úrvacsorai készletet, akkor mind az öt néni feltérdelt az ágyra, és úgy öten, ötször, nyolc, az mennyi? 45, olyan 450 évesnél idősebbek voltak, és így összetették a kezüket, és azt mondták, atya, adjon nekünk is ostját. Mi is szeretnénk áldozni. Na most hát, én erre elsírtam magam, és azt mondtam, ez azért már megérte bejönni, és én adtam nekik úrvacsorát, utána nyilván elmondtam az egész gyülekezetnek, hogy tőlem tudják meg, és ne jöjjön a törvénykező testvére, hogy mekkora bűnt követtem el, hogy aki nincs bemerítkezve, és nincs újjászület, annak én miért adok úrvacsorát. Azért testvérek, mert ez egy ilyen speciális helyzet volt, ezért, meg azért, mert így töltsétek be a Krisztus törvényét, mert a szeretet az néha übereli a mi gyülekezeti hagyományainkat. Ezért. Meg azért talán, mert a lator bemerítkezett. Voltak felvételi tanácskozása bármelyik baptista gyülekezetbe? Volt? Nem. Vett úrvacsorát egyszer is életébe? Nem. A latornak mégis mit mondott Jézus? Hát ha nekünk ezt mondja az utolsó óránkban, akkor elégedettek lehetünk. Nyilván ez viszont nem arra ad okot, hogyha valaki itt most bejön, és jövő héten úrvacsora van, akkor adjunk neki úrvacsorát. Oké? Okay? Tehát ezek ilyen speciális helyzetek, amik soha többé nem ismétlődnek meg, és megsúgom azt a testvéreknek, hogy én úgy érzem, hogy ezeknek a néniknek a baptista lelkészekről és diakónusokról, mert volt valami diakónus bácsi is, szerintem inkább pozitív kép alakult ki. És nem azt mondták, hogy na, a baptisták azok szektások, hanem talán még imádkoztak is értünk. De még egyszer hadd hangsúlyozzam, ebből nem divatot kell csinálni, hanem néha ez is előfordul az ember életébe. Nos, ez is egy teherhordozás ilyen értelemben, és hogyan tudom én észrevenni, hogy valakinek terhe van? Hát egyfelől kérlek téged, hogy mondd el te, aki terhet hordoz. Nagyon gyors világban élünk, és igazán közeli kapcsolatra van ahhoz szükség, hogy szavak nélkül is értsük, hogy a másiknak terhe van. Sokkal jobb, ha nem azt játszod el, hogy jé, pedig olyan komoran ültem egész Isten tisztelet alatt, és mégsem jött oda senki, hogy milyen terhe van. Ne ilyen beugró játék legyen, hogy nekem kell kitalálni, hogy most mi bajod van, hanem te oszd meg. És kikkel? Azzal a lelki társaddal, vagy adott esetben előjáróddal, erre majd aztán az öt órai Isten tiszteletem, majdnem azt mondtam, teán majd rátérek. Az elöljáróság testvérek az a missziót segítő csoportja a gyülekezetnek, nem az akadékoskodó klubja, és főleg nem azért van az elöljáróság, hogy mi jól megmondjuk a lelkészünknek. Nyilván szabad néha jól megmondani a lelkésznek is, mert nem vagyunk tévedhetetlenek, de néha én nagyon rosszul éreztem magam bizonyos előjáróságokban, ahol olyan 21-en, 26-an ültek velem szembe, és mindenki olyan okos volt, testvérek. De úgy örültem, hogy vége van ennek a tanácskozásnak. Annyi bölcsességet hallottam, hogy és utána sajnáltam azt a lelkészt, aki abban a gyülekezetbe szolgál. Nos, még egyszer, oszd meg a lelki legtársaddal, az lehet akár a családtagjaidon kívül is. Oszd meg az előjárók közül valakivel, adott esetben oszd meg a lelkésszel vagy a lelkésznével, vagy oszd meg azokkal, akik ott vannak körülötted. Nem tudom, hogy itt Egerbe mi a hagyomány, hogy mindenki mindig odaül, ahol szokott ülni. Nem baj ez. Egyébként megcsukom a testvéreknek, sokan azt gondolják, hogy ez csak az idősek hagyománya. Egy háromnapos ifjúsági találkozón, szombat este, én már úgy tudom, hogy te itt ültél péntek este is, te meg ott ültél, igaz, hogy nem azzal, másikkal, mindegy, összeismerkedtél, de a fiatalok dettó ugyanilyenek. És ha elmegy egy ifjúságon mondjuk 10 fiatal, akkor 8 az így egybe van, mert nagyon akarnak ismerkedni, és akkor így követik egymást, és amikor hazajönnek, akkor kérdeztem, na, ismerkedt? Hát nem, hát miért nem? Hát mert úgy voltunk együtt 8-an, mert mi nagyon szeretjük egymást. Nos, kedves testvérek, ez egy érdekes dolog. Egyébként én is mindig ott ülök, hát a szószéken, ahol máskor, kivéve akkor, amikor az ifjúsági pásztorunk szolgál, de tényleg ezen nem tudunk nagyon változtatni. De akik mellé beülsz, ebben nyilván van egy ilyen biztonságérzet is, tudod, hogy mire számíts. Mert ha te nem szeretsz énekelni, nyilván olyan mellé ülsz, aki meg szeret, hogy legalább hallgasd. Vagy hogyha olyan mellé ülsz, akivel rokonságba vagy, akkor azért, vagy olyannal, aki olyan bibliásabb, akkor azért, vagy olyannal, aki nem olyan bibliás, akkor azért. Tehát ezek nagyon sokfélék lehetnek, és akkor annak mondd el. De kérlek, hogy mondd el! Mondd el! Adj esélyt a gyülekezetnek, hogy rájöjjenek, hogy vannak terheid. A másik, senki ne gondolja azt, hogy a többiek hibátlanok, és őket soha semmilyen súlyos teher nem érinti. Nem kell ezt szégyelni. Nem kell ezt. Semmi szégyelni való nincs abban, hogyha lebetegszel, ha váratlan kínok gyötörnek, hogyha megoldásra váró súlyos problémák keletkeznek az életedbe. Semmi bűn, vagy semmi szégyelni való nincs ebben. Jó? Kérlek, mondd el, legyél őszinte. És csak két példát a Váci gyülekezetben. Ugye néha mi teljesen félváról vesszük azt, amikor a tisztelet végén azt a hirdetések közben megkérdezik, hogy hozott-e valaki üdvözletet. Mégis egy néni emiatt tért meg Vácon. Amikor első alkalommal ott volt a gyülekezetben, és ez a liturgiai rész jött, hogy hozott-e valaki üdvözletet, akkor neki nagyon tetszett, hogy felállt ez a testvér, azt mondja, a szegedi gyülekezet küldi köszöntését. Felállt az, a hajdúböszörményi gyülekezet küldi köszöntését. Felállt az, a pécsi gyülekezet küldi köszöntését. Ugye Vácról 34 helyről származnak atyafiak. És azt mondta nekem a törekvő kórhelyen, Melát testvér, nekem az annyira tetszett, annyira tetszett, hogy maguk így törődnek egymással. Hát azt mondja, miköze? És akkor mondta az ő előző felekezetét, egy pécsinek hozzánk. Azt mondja, nincs is ilyen a mi liturgiánkban. Maguknál ez mindig van? Mondom, mindig. 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 Nos, tudom, hogy ez csak egy olyan kis teljesen elhanyagolt rész, ilyenkor mindenki már készülődik, gyerekét szedi össze, vagy épp utána néző, hol egy százas, és a többi, és a többi. Hol egy százasról egyébként azt írja a Biblia, én mindig csak a másik felét idézzük, hogy mert a jókedve adakozott szereti az Úr, de tudják a testvérek, hogy mi van előtte megírva? Hogy ki, amint szívében eltökélte, nem kényszerből és kényszerűségből, mert a jókedvű adakozott. Tehát ne itt keresd, hogy hú, csak 200-as van nálam, azt a mekkora bűn most azt betenni. És a pénztáros testvér kedvéért hadd kérem, azt 5000-est is szabad beletenni, és nem kell összehajtogatni ilyen hinci-fincire, hogy utána ő szépen úgy szikével kibogozza, mert a ne tudja a jobb kezed, mit csinál a bal, az nem a gyülekezeti adakozásra vonatkozik, hanem az életbeli alamizsna osztásra. A gyülekezetbeli adakozásra egyáltalán nem vonatkozik a Máté evangéliuma, hanem arra a korintusi levél vonatkozik például. Nos, ez csak egy szösszenet, ezt majd kivágjátok. Tehát ne szégyeld, ne gondold azt, hogy ha te elmondasz egy problémát, akkor abból pletyka lesz. Pont akkor lesz pletyka, ha nem mondod el. Ha elmondod, akkor az igazságot tudják tőled. Ha nem mondod el, akkor fú, hallottad, meg szerinted, meg lehet ez is, lehet az is. Hihetetlen. Csak egy példát a saját életemből. Egyszer ott Vácon a gyülekezetbe egy énekórán megsértettem egy grimaszommal a karmester testvérnőt. Nem neki szólt egyébként, de be kellett látnom, hogy félreérthető volt. És igenis, ez csütörtökön történt, igenis vasárnap úgy kellett kezdődnie az istentiszteletnek, hogy kiálltam a gyülekezet elé, és elmondtam 10 percben, hogy mindenki jól értse, és jól lassan, és tagoltam, hogy mi történt, és elnézést kértem. És utána megkezdtem mindenkit szépen, hogy értették a testvérek? Jól értették? És megbocsátanak a testvérek? És miután mindenki azt mondta, hogy igen, akkor folytatódott az istentisztelet. És ezt meg kellett tenni, mert sem ahhoz nem volt kedvem, hogy ő félreértsen bármit is, és esetleg utána ez a tüske elgennyesedve már egy teljesen ártatlan mondatot, vagy egy teljesen ártatlan gesztust, vagy egy teljesen ártatlan szolgálati beosztást is úgy értelmezzen, hogy hát én ki akarok vele szúrni, vagy ő már nem is szolgálhat, csak mi ezt nem merjük neki megmondani, és a többi, és a többi. Kérem a testvéreket, ha jó a gyülekezet, és miért ne lenne jó az EGRI gyülekezet, akkor ne szégyeljék a terheiket, a váratlan gondjaikat, a próbáikat megosztani, és kérni a gyülekezetet, hogy a testvérek gondoljanak ránk, legyenek mellettünk, velünk. Nyilván ez nem a bűn kategóriára vonatkozik. Az egy teljesen más történet. Az egy teljesen más történet. A másik pedig, hogy ha így betöltjük Krisztus törvényét, és hordozzuk a másik terhét, akkor az félgyőzelem. Mert annak az embernek jól fog esni az együttérzés. Az együttérzés. És ezt nagyon meg kéne nekünk tanulni, hogy a gyülekezetünk nem attól lesz jó, hogy mindenki állandóan be van töltekezve Isten szent lelkével, mert ilyen sajnos csak a mennyben lesz, hogy mindenki és állandóan. De sokan egy időben igen, és ez a sok egy időben, ezek akik készülnek, azok együttérzésükről tudják támogatni azokat, akik éppen bajban vannak, vagy éppen mélyen vannak, vagy éppen ahogy szokták mondani, bár ezzel nem értek egyet, hogy most nem vagyok olyan lelki állapotban. És hogyha nem vagy olyan lelki állapotban, és ezt ennyire konkrétan tudod, akkor ezért is lehet jelentkezni, hogy testvérek, nem vagyok olyan jó lelki állapotban. Kérem, hogy imádkozzanak értem. Ha valamilyen bűn miatt nem vagy, akkor a presbitert keresd meg, mondd el neki, vald meg, kért, hogy ez maradjon köztetek, és letérdelve egymás mellé imádkozzatok azért, hogy Isten megszabadítson, és te megtérj abból a bűnből. Én hiszek abban, hogy a gyülekezetnek egyik belső küldetése, és legalább olyan fontos, mint a lélekmentés és az evangelizáció, hogy megtartsa a gyülekezet tagjait, hogy növekedjenek hitben, és a hitben erősek tudnak hordozó testvérek lenni. A római levél 15. részében van egy szenzációs igevers, ha a testvérek szeretnek igéket bejelölni, kérem jelöljék be. A római levél 15. rész első vers így szól, mi erősek, pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. És csak két gondolat ehhez. A gyülekezetben nincs szükség sztárokra, mert azok mindig elszállnak, testvérek. Oszlopokra van szükség, erős oszlopokra. És ha egy gyülekezetben van mondjuk 20 oszlop testvér, és abból akár 10 kidől, bármilyen oknál fogva, meghal, meggyengül, elköltözik, akkor még mindig marad 10 oszlop testvér, és nem dől össze a gyülekezet. De ha a gyülekezetben van 2, 3, 4 sztár, és hozzászoktatják a gyülekezetet a kiskorúsághoz, ha ezek elszállnak, akkor összeomlik a gyülekezet. Pál azt kéri, mi erősek, ne elbízzuk magunkat. És ez a második. Hogy bármikor lehetsz erős, és holnap pedig gyenge. Vigyázzunk, hogy aki áll, az el ne essék. És nem véletlenül ír ilyen igéket Pál apostol a saját munkatársi köréből, például a Démász testvérről az egyik levélben, a Kolossé levélben még azt írja, hogy Démász az egyik kiváló munkatársam, a Timóteushoz írt levélben pedig azt írja, hogy Démász elhagyott és visszament a világba. Nem bírta a terheket. Pedig kinek a munkatársa volt? Hát ennek a Pálnak, aki egyébként fizikumát tekintve nem egy Adonisz volt, talán ige hirdetését tekintve nehézkes volt, mert csak a leveleit ismerjük, és a korintusi testvérek azt mondták, hogy Apollós is, és Kéfás is, azaz Péter is sokkal jobb ige hirdető, mint te. És adott esetben olyan betegségben szenvedett, és ne kérdezzék meg a testvérek, hogy mi volt ez, mert sokféle teológiai könyvet olvashatunk, és sokféle betegségre utal, de olyan betegsége volt, amit láttak, adott esetben éreztek a gyülekezet tagjai, ezért ad hálát, hogy nem estek abba a kísértésbe, hogy megutáljatok azért, hogy Isten most nem gyógyított meg. És ő maga leírja a korintusi levél, második korintusi levél 12. részében, hogy 3-szor imádkoztam azért, hogy azt a bizonyos sátáni tüskét Isten vegye el, és azt válaszolta, hogy így van. Mi erősek, tehát ne elbízzuk magunkat, hanem adjunk hálát Istennek, hogy erőssé tett. Egyébként csak a hitpróbákon keresztül tudunk erősek lenni. Ugye Jakab első rész, második vers, teljes örömnek tartsátok, ha mindenféle kísértésbe estek. És kicsit rossz a fordítás, mert nem arról van szó, hogy kísértésbe esünk, és akkor már benn vagyunk, hanem az, hogy a kísértő támadását, ami jöhet kívülről és jöhet belülről, azt felismered, és nem úgy csinálsz, mint az egyszerű atyafi, aki azt mondta, mindennek ellenállok, kivéve a bűn, hanem tényleg ellenállsz. És ezért örülj, hogy Jézusra hivatkozva, az imádságod által, és akkor szabad, hangos kiáltással imádkozni, testvérek. Nem csak, most így mondom, ne értse senki félre, nem csak halk imádságot szabad elmondani, a kísért téged a kísértő, bármivel, most voltam egy özvegy néninél, őt azzal kísérti a sátán, ha akkor elviszed orvoshoz a férjedet. Mondjuk 5 évvel hamarabb most még élne. Mondtam ki, tessék már ezt elfelejteni. Nem él! Nem él! Eltemettük! ne engedjen a kísértőnek. És ő maga azonosítja be, hogy ezzel támadja a sátán. Mondom, a Gyuri bácsi jó helyen van. Az Úrnál van. Nem akar ide visszajönni. Ne engedjen a kísértőnek. És ilyenkor szabad hangos kiáltással. Igenis szabad az érzelmeinknek is helyet adni, főleg otthon, az egyéni ima életünkbe. És nyilván van, amikor az ember meg se tud szólalni, az is teljes érték ima. És azon kívül még nagyon sokféle ima létezik. Emlékszem, hogy amikor egyszer egy beteg kisfiú született Vácon, 5 éve, 4 éve, május 1-én, hát a következő vasárnapot mindenki sírt és zokogott. Mindenki sírt és zokogott. És testvérek, én mégis azt mondom, hogy teljesen helye volt ennek a sírásnak és ennek az okogásnak. És nem is akartuk félbeszakítani, hanem engedtük. Sőt, még én bátorítottam a férfi testvéreket, hogy egyáltalán nem a gyengeség jele, ha egy férfi elsírja magát. Egyáltalán nem a gyengeség jele. A pszichológusok meg általában azt mondják, hogy ha sírsz, akkor érzelmileg egy kicsit megkönnyebbülsz. Hát lehet, hogy még ez is benne van. Nos, ilyen értelemben tehát mi erősek, vagy ti erősek, vagy te, aki erős vagy, és külön karizmád van arra, hogy a hited rendíthetetlen. Átlagban minden újjászületett ember kap ilyen ajándékot, hogy hisz Jézus Krisztusban. De vannak olyan atyafiak, akiknek külön hitük van, ez a rémás hit. Ugye az első, az a pisztis, ezt mindenki megkapja. A rémás pedig az, amivel Péter kimert lépni. Hova? A tengerre. Micsoda bolondság! Micsoda bolondság! És mégis fönnmaradt a vizen, testvérek. Honnan tudjuk? Így van, mert a Biblia írja. De ha nincs rémás hited, nehogy itt az 50 méteres medencénél nyáron kültöltes, hogy ezt figyeljétek, én ilyen hívő vagyok, hogy átmegyek a víz. Jó? Nagyon kérem a testvéreket. Ne, ne! Jó? Hát az úszás az más, vagy hogyha be van fagyva az is, de egyébként viszont azért valamit hadd mondja. Pál azt írja épp a Római Levél 14. részéből, hogy ha van hited, és van különleges hitbeli ajándékot, akkor használd, mert ami nincs hitből, az bűne az embernek. Az ajándék nem csak öröm, hanem teher is, mert amilyen ajándékod van, főleg lelki ajándék, azt igenis azért kaptad, hogy használd. Használd. És ne az érdekeljen, hogy elnézést. Még bírják a testvérek? Mert még a másik szóval nem is foglalkoztunk. Biztos bírják? Jó. Tehát ne az érdekeljen, hogy már 50-50, ilyenkor már nem szoktunk semmit csinálni. Ne, az érdekeljen, hogyha Isten le... Ugye erről volt szó tegnap, hogy legyünk mik engedelmesek. Keressük és kövessük cselekedeteinkben is az Urat. És hidd el, mert ha az az Úrtól lesz, az azért adatik, mert valakinek szólni fog. Szólni fog. És annyira jó lenne, ha nem ilyen testi keresztjének lennénk, ahol minden ilyen zim-zumra megy. És soha semmi kis eltérés nem lehet. Legyen. De az Úrtól. Az Úrtól. És nyilván Vácon is, én azt szeretem, inkább legyen, most hálaadó napon is, volt 12 bizonyságtétel. És jöttek apukámék, és kérdezik, hogy hány bizonyságtétel lesz ebédnél. Mondom, 12. Jaj, atikám. 3 untig elég. Mondom, apa, ezek 2 percesek lesznek. 2 percesek lesznek. Tehát senki nem zengedezik ott 20 percen keresztül, az már az igehirdetés. Egyszer valaki elkövette, mondta, ez volt az igehirdetés. Tehát a viccesen beszóltak, hogy hát nem ezért kapod a fizetést, mondom, kösz. Jó, tehát testvérek, a bizonyságtétel nem 20 perc, tagfelvételén. Ott lehet 2 órás is, de a bizonyságtétel az 2-3 perc. Mi történt? Ez érdekel bennünket. És az Úrja a dicsőség. Ez. Kész. nem az, hogy ott voltam ilyen ruhába, és ott volt a zöldséges, és már ment le a nap, egyébként a nap nagy bolygó, és jó, tehát kérem a testvéreket, hogy ne. Ott mi van? Kiment? Ja, nagy hullámot, na, kiakadt? Igen. Nos, tehát jó, tehát kérem a testvéreket, hogy így, és akkor ez élő lesz, és pergő lesz, és mindenki, és főleg a külsősök. Higgyék el nekem a testvérek, hogy aki látogatóként érkezik a gyülekezetből, és tőletek hall egy Isten élményt, mert ránk azt mondja, hogy ezek profik, ezeknek ezt kell mondani, hát ez pap. De neked nem kéne elmondani, és mégis mondd el. És az életeden keresztül fogja, hogy ez az egész működik, ezt kéne átadnunk egyébként, de erről majd 5 óra után, hogy ez működik. Mi nem itt összejövünk itt 100 négyzetméteren, és akkor itt nagyon hű, de itt van az Úr. Nem, ez milyen Vörösmarty utca? Ott is ott van az Úr testvére. Ott is ott van, higgyük el. Csak mivel a sátán ott sokkal erősebb összetételben van jelen, ezért a sok apró kis krisztusi, az úgy beleolvad a nagy sátáni többségbe. És akkor a második szó érdekli a testvéreket, hogy mit jelentett a második? Van-e esetleg tipjük a testvéreknek? Na. Hát ugye az van, hogy mert mindenki a maga terhét hordozza. Ugye az elsőnél a hangsúly a váratlanságon volt, és a rajtam kívülálló okok kényszerítenek bele valamibe. Itt pedig arról van szó, a görög szó ez, porció. A porcióról mi jut eszünk be? Adag, igaz? Ugye a huszárok adták a porciót, a zabot, az abrakot a lovaiknak. Igen, a porció az, amit állandóan viselünk. Egyébként például a görög adó szó is ebből származik, fórosz, tehát akár az adó is egy ilyen porció. És három értelme van, amit itt Pál ír. Az első porció, amit viselnünk kell, az a világi törvények. Kedves testvérek, nekem sok közlekedési bűnöm van, és ezt én szégyelem. A GPS-em a nejem, ha mellettem ül, és mindig mondja, hogy 90, 90, 90, vagy 130, ha autópályán megyünk, 130. És tudat alatt én nagyon hálás vagyok neki, hogy olyan jó GPS, és teljesen igaza is van. A közlekedési táblák nem azért vannak kitéve, hogy Krisztus nevébe áthágjuk őket. És még azt is megcsináltam, amikor a zéró tolerancia bejött, hogy a gyülekezetünkben van 3 rendőr is, és az egyiktől kértem, hát hogy ez szabályos volt vagy nem, azt nem tudom, kértem 5 darab azt a szonda, úgy hívják? Jó, legyen szonda. És kikísérleteztem, hogy az a kis pohár, amit megiszunk úrvacsorakor, az hogy hat 5 perc múlva, hogy hat fél óra múlva, hogy hat 1 óra múlva. És mind a 3 esetben, ugye ezt 3 nap alatt tudtam megcsinálni, mind a 3 esetben ez a szonda semmit sem mutatott. Tehát nem kell hüledeznünk, hogy jaj, most úrvacsorát nem ihatunk. Ha ilyen kis poharuk van a testvéreknek, aki teljesen más az eset a kehelynél. Tehát a kehelynél... Na, még egyet. Szóval ott sokkal több fogy. Sokkal több fogy, és nem a bűnnel van összhangban, hogy sok ott a bűn is, ugye, ahogy az egyszeri testvér mondta valahol, valamikor. Hogy Erdélyben vagy itt, azt már nem tudom. Lehet, hogy mind a 2 helyen volt ilyen leleményes testvér. Tehát megnyugtatom a testvéreket, az egyszerű rendőrszondát ez a kis pohár nem befolyásolja. Sem 5 perc múlva, sem 1 óra múlva. A porció tehát az a törvény, ahol világi értelemben élünk. És mint hívő emberek van ilyen jellegű terhünk, hogy bizonyos törvényeket be kell tartanunk. Igaz? Hát nem csak közlekedési, adózási szempontból is, közrend szempontjából is. Ott Pili néninél laktunk, és köszönjük szépen, ki van írva az ajtóra, hogy kedves lakótársak, kérem, zárják be az ajtót, mert október 28-án is egy hajléktalan bejött, és nagy zajt csapott. Nem a Pili néni írta ki, csak ő lakik ott abban a lépcsőházban. Nos, nyilván, ha ezt kéri a házmester, hogy csukjam be, akkor ne én legyek az, aki kitárom, hagyj jöjjön a hajléktalan. Ne. Mert higgyék el a testvérek, ezzel nem Krisztus fogom én bemutatni. Hanem óriási konfliktusaim lesznek, kivel? A házmesterrel is, meg a többi házban lakóval. Ha te viszont családi házban laksz, azt csinálsz, és annyi hajléktalan, amit akarsz. Amit akarsz. Oda meghívhatsz 100-at is, lefürdetheted őket, adhatsz nekik tiszta ruhát, és utána rendezzetek gyűjtést a gázszámla kifizetésére. De 100 hajléktalan azt tud fürdeni. De hogyha paneles házban laksz, akkor ne, kérlek téged, ne. A törvények tehát ilyen porciók az életünkbe. A következő is, nagyon érdekes a szó, a kötelességek és a kötelezettségeink. Izraelben 12 éves fiú, ha elkövetett egy bűncselekményt, ő felelt érte. Akár ki is végezték. Azt mondták, egy 12 éves fiú az már van annyira élet agyilag, hogy önálló legyen. Hát itt Magyarországon 18 év, amikor érett lesz valaki, az, papírom. De vannak kötelezettségeink, és vannak kötelességeink is. A diákoknak mi az első számú kötelezettsége? Aztán, tudjátok? Halleluja. Ha ezt írt ki nagy betűvel a íróasztaloddal szembe, az én kötelezettségem, hogy tanuljak. Ez az én porcióm. Kiki a maga terhét hordozza. Nem én fogok érettségire bemenni, hanem te. Én maximum a büfébe kenhetem a szendvicset, és éppen akkor bevihetem, amikor te mész be, hogy egy kis májkrémes, liba májkrémes szendvicset hoztam a elnök úrnak. De ez csak a legleleményesebb anyuka vagy nagymama tudja megtenni. Egy szülőnek igenis kötelezettsége a gyermekeiről gondot viselni. És hát testvérek, én azt veszem észre, hogy mindig újra termelődik a társadalomban, és sajnos hívők között is, az a réteg, amelyik azt gondolja, hogy ő annyira szabad, hogy szabad attól, hogy a gyermekeire kötelezettségszerűen gondot viseljen. Ha egy gyermeket vállal egy család, és megszületik, az nagy öröm. De hadd mondjam azt, általában a kisgyerek 3 óránként mit csinál? Így van. Utána alszik 3 órát, és utána megint mit csinál? Megint eszik. És még be is kakil. És be is pisil. És nagy rendetlenséget csinál a pelusba. És ez így megy hosszú heteken, hónapokon át. Csak az amerikai filmekben van az, hogy anyukát kitolják a szülészetre, apuka boldog, és utána már ilyen nagy mind a kettő. Ez csak az amerikai filmekben. A magyar valóság az az, hogy igen, egy édesapa és egy édesanya, az körülbelül, mondjuk így mondom, 15-20 éven keresztül, főleg a több gyerek is születik, kötelessége az, hogy a háztartásában élő gyermekeiről gondot viseljen. Életem legdrámai délutánja volt az, amikor Vácon egy viszonylag elit negyedbe, kaptam egy értesítést, lelkész úr, egy idős néni hívott föl, azt mondja, jöjjön, itt csak maga tud segíteni. Én azt hittem, hogy a néninek van valami baja, vagy esetleg a szerette meghalt, és el kell temetni, és amikor odaértem, akkor ez egy U-alakú régi társasház, bemegyek, és azt mondja, hogy ebbe a lakásba legalább 10 órája ordít a gyerek. És mondom, nem tetszett bemenni? Nem merek. Ezek alkoholisták. Akkor mondtam neki, hogy tud imádkozni a néni? Azt mondja, igen. Mondom, akkor kezdje. És elkezdte a mi atyánkot imádkozni. Nagyon szépen mondta egyébként. És ilyen gyorsan én még senkitől se hallottam. Írtóra izgult. És én pedig benyitottam. És testvérek, ez januárban volt. Abban a lakásban 2 napja senki se járt. Ott volt egy 7 éves kislány, kisírt szemekkel összefagyva. Ott volt egy 4 éves kisfiú, összepisülve minden. És ott volt egy 1 éves kis csecsemő. Na, az ordított már éjjel óta. Egyből értesítettem a mentőket és a rendőrséget, mert ugye hát, ha én elviszem, az gyereklablás is lehet adott esetben, sőt, pedofillá is válhatok, mert ma már semmit se lehet tudni. Ők szépen kijöttek, megdicsértek, nagyon rendes rendőrök voltak, és utána a nevelőszülőkhöz 2 napon belül elkerült ez a 3 kisgyerek. És utána mi történt? Találkozom az anyukával egy olyan 2 hónap múlva. Nekem esik. Mit képzel maga? Azok az én gyerekeim, minden. És kedves testvérek, nagyon őszinte leszek, így rátettem a vállára kezem, és nagyon erős is tudok lenni, és addig szorítottam, hogy abba nem hagyta. És csak ennyit mondtam neki. Inkább adj hálát, hogy Isten megőrizte mind a 3 gyerekedet. És egyébként nem árulom el, hogy kihez kerültek, de ők nem alkoholisták. És hagyjál engem békén. Akkor is őszeg volt. Nos, kedves testvérek, ez egy dráma volt, és nagyon jó szülőkhöz kerültek. Milyen érdekes. 43 éves az az édesanya. A férje az olyan 49-50. Nagyon jó módúak, és nincs gyerekük. És annyira szerettek volna. Ha tudnak esetleg egy 3-4 éves kisfiút vagy kislányt, akkor szívesen örökbe fogadnának. Csecsemőt már nem akarnak, mert hát mennyi idősek, de egy 3-4-5 éveset simán. Ha valaki tud ilyenről, akkor szóljon. Nos, a porció tehát a kötelességek, és akár a hitbeni kötelességünk is. Például, amikor valakit megkérdezünk ugye bemerítéskor, hogy meddig szeretné hinni Krisztusba? Itt mi a hagyomány? Hogy még 2-3 órát. Nem? Az se semmi lenne. Mindenki felébredne, hogy micsoda? Ugye? Hanem hát általában azt szokták mondani, hogy hát úgy halálig, nem? Hát testvérek, ez egy ilyen kötelesség. Van egy nagyon aranyos bácsi, Mészáros Sanyi bácsinak hívják, és sokszor eszünk ott náluk, és megbeszélgetünk is, meg kávézunk főleg, mi egyet. És van neki is néhány gyereke, és mit tudom, mondta az egyiknek, hogy porszívozzon ki fönt a szobájában, mondja, nincs kedve. Hát akkor kedv nélkül. Kedv nélkül is ugyanúgy a porszívót csak le kell nyomni, szól az. Testvérek, a sátán milyen nagy mester, hányszor? Figyeld meg, egyszer csinálj egy ilyen kis rubrikát, hogy egy hónapig figyeld magad. Hányszor okoz kedvetlenséget, hogy ne olvass igét? Hogy ne imádkozz? Hogy ne tégy jót? Hogy ne gondolj a többiekre? Adott esetben ne gyere el Isten tiszteletre. Hányszor okoz ilyen kísértést? Pontosan. A hitünket meg a kedvünket akarja. És ilyenkor gyere el kedv nélkül, és meg fogod tapasztalni, hogy Isten igéje fog szólni hozzá, és olyan jó kedved lesz, hogy otthon elcsodálkoznak, hogy hol voltál? Kedvcsináló helyen. A körzetbe, Püspökszilágyra a harmadik faluból jár egy néni, 55-60 év körüli, nem illik ilyet megkérdezni egy barátkozótól, és hát szerdánként 6-kor kezdődik a tisztelet, mondjuk eltart 7-ig, de utána mindig ilyen kis beszélgetés van, meg sztorik, meg minden, úgyhogy van úgy, hogy 8:30-9-kor viszem őt haza, és a férje néha úgy morgott, hogy mit lehet ennyi ideig csinálni? Aztán a férje nagy galambász, és hát egyszer meg kellett kérni engem, hogy egy kiállításra, szomszéd faluba, ott ismertem a polgármestert, és el tudtam intézni, hogy ő is induljon, na mindegy, hogy vigyem át. És átvittem, és azt mondta neki, figyelj, Jani, én most segítek neked, itt leszek a galamb kiállításon veled 2,5-3 órát. Na, nem tudom, mit fogunk csinálni, én biztos dögre fogom unni magam, de te meg megígéred, hogy egyszer eljössz szerdán egy biblióra, és akkor meglátod, hogy a maca, így hívják a feleségét, mit csinál. Oké. És tényleg ilyen korrekt, könyves gyerek, tényleg eljött, hót elegánsan, be is krémezte a kezét, hogy ne legyen érdes. És ott volt, még hozzá is szólt, azt hitte, hogy ez egy ilyen hozzászólós dolog. Ez jó, ez tetszik, vívá, tényleg. Nagyon, nagyon jó fej egyébként ez a János. És utána még ott beszélgettünk, kiderült, hogy van egy csomó ilyen ismerőse ott a gyülekezetben, és valóban 8:10-kor szálltunk be a kocsiba. És akkor ő mondta, most már érti. Most már érti. Azt mondja, milyen gyorsan elrepült az idő. És például most szerdán is jött, hogyha tényleg időbe hazaér, most már ő is kezd járni. Nos, testvérek, mindenki a maga terhét hordozza, igenis vannak kötelességeink és kötelezettségeink. Például a példabeszédek könyvébe, csak hogy lássák a testvérek, hogy ilyen modern a Biblia, azt mondja, valakiért kezességet vállaltál, akkor így van. Az a kéz, az nem vonhatod vissza. Még ha neked van károd belőle, akkor sem. És vannak ennél még súlyosabb kötelezettségek is, hát most nem akarom a testvérek kedvét szegni. És végül az utolsó porció, és ez a legnehezebb porció. A bűneink terhe, a megbocsátott és Krisztus vére által eltörölt bűneink emléke is egy életen át porcióként ott lesz velünk. Ne higgyenek a testvérek azoknak az evangéliumi könyveknek, amik azt mondják, hogy a bűnbocsánattal együtt jár a teljes felejtés, nem. A bűnbocsánattal a bűntől való szabadulás jár együtt, az egész életedre emlékezel. Ugyanakkor viszont ne engedd a sátánnak azt, hogy megbánt, elhagyott bűnökkel vádoljon, hogy ez még nincs eléggé megbánva. Ezt ne engedd. De, mit tudom én, például most is itt van előttem, éppen ez ugrott be, 6 éves lehettem, az unokatestvérem 5, és csináltak egy jégpályát Inotán, az Várpalotához közel egy lakótelep, és a nagynénénk mondta, az ő anyukája, hogy itt van 2 korcsolya, menjetek le korcsolyázni. És lementünk korcsolyázni, én életem akkor voltam először és utoljára korcsolyába egyébként, és annyira tetszett, hogy sokkal jobban tudtam korcsolyázni, mint ő. És jött a kis ördög, hogy gáncsold el. Már tudja nekem már milyen jól megy. És tényleg mentem felé, és el akartam gáncsolni, és én estem a hátamra, és elsötétült minden. Következő, amire emlékszem, hogy a nagynéném van ott fölöttem, és újra éleszt. De ez az én bűnöm. És biztos, amikor megtértem, ezt is megbántam, de az emléke, a porció, az az egy deka, az itt van. És az összes bűnömet el tudnám mondani a testvéreknek, ami feljön, és hogyha sokáig itt lennénk, az összeset el tudnám mondani, és tudom, hogy ezt megbocsátotta Krisztus, de az emléke, az bennmarad az agyamban. A bűn terhe ilyen értelemben nem úgy, hogy az üdvösségem van veszélyben, hanem úgy, hogy én megbántam, elhagytam és megszabadultam tőle, de a porciója, az a 10 deka, az ott van. Az ott van. És ezt, mert mindenki a maga emlékeit hordozza. És nyilván nekünk sokkal szimpatikusabb lenne, hogyha minden emléket elfelejtenénk. De valamit azért hadd mondjak. A jó emlékek is itt vannak. Az az emlék is itt van, amikor megtértem, és sírtam vagy 4 órát, és nem szégyeltem. Meg az az emlék is itt van, amikor az Úr elhívott, és még nekem is hihetetlen volt, hogy engem, meg hogy apukám mit fog hozzászólni. És hát, ha nincs a nagymamám, akkor apukám szerintem nagyon mérges lett volna, így is az volt. Fiam, hát... mondta, apa, igazad van, de 1 évet adj. És hogyha én szégyent hozok rád a teológián, agyonverhetsz. Azt mondja, 1 év jó. Nagymamám meg jött föl, és jaj, Atikám, hát ezért imádkoztunk a melánt nagypapával, és jaj, ha ezt megérhette volna, és a többi, és a többi. Most ezért az elhívás az neked szól, nem az apukádnak, és nem a nagymamádnak. És ezek azért sokkal jobban ott vannak, mint ez. De ne felejtsd el, a bűnt megbocsátja az Úr, a bűntől megszabadulsz, de bizonyos porció az ott lesz. És akkor nem beszéltem azokról a bűnterhekről, és mindig ezt a példát szoktam hozni, hogyha mondjuk tinédzserként az ember bedob 4-5 speedet, és kimegy mondjuk ide a püspök kertbe, és ott láttam tegnap is ilyen nagy kerítést is, ezt nem tudom hova nyílik egyébként. A technika házánál mentem le, és jobbra. Mindegy, szóval egy ilyen nagy, nem is kő, hanem ilyen fekete színű, volt ott 8-10 fiatal is, egy ilyen kapu. Igaz? Na, és annak ilyen hegyes a vége, és akkor a speed hatására te azt mondod, hogy átugrom. És akkor tényleg nagyot ugrasz, és mondjuk beleáll a beledbe. És mondjuk a gyomrod 90%-át kiveszik. Utána te megtérsz, és ezt megbánod, és elhagyod, és a gyomrod kinő? Nem. Az egy életen keresztül ott lesz a 3 luk, meg a 10% gyomor. Ez is egy porció lesz utána. Vagy ugye nagyon szerettem Mészáros Kálmán bácsit, és hát gyerekkoromban én nagyon féltem tőle, mert sokat nyaraltam Pécset, főleg nyári szünetben, és ő ugye mindig mutatta, hogy na, ez az ujjam hiányzik, mert rossz fiú voltam. És én, jó, Úr Jézus, olyan jó leszek, csak maradjon meg az összes ujjam. És amikor anyukám is megmutatta, hogy neki is van itt a kezén, mert ő is rossz kislány volt, meg a térdébe is beleállt a vasvilla, jó trágyáson, és kapott egy jó kis vérfertőzést. Ú, mondom, olyan jó leszek, Vámos Pécsen, olyan jó leszek, csak a vasvilla kerüljön el. De azért sokat imádkozok a fiaimért, hogy az a sok baleset, ami velem megtörtént, a rosszaságom miatt, az velük ne történjen meg. De azért hozták már őket fülüknél fogva be az imaházba, és az egyiknél az én fiam, a másiknál a gyülekezetvezető fia, énekóra, és ki ez a 2 gyerek? És akkor a Lakati Péterre fölálltunk, hogy az 1 év. Ma azt játszották, hogy ki tudja a követ átdobni az úttesten. És testvérek, jött egy gyönyörű, szép sport, fekete metál Peugeot, és a kő az a motorháztető landolt. 36.500 forint volt a újrafestés, meg a polírozás ennél az 1-nél. Nagy öröm volt. De ez az én porcióm, meg az övé, igaz, Geri? Mert ezt mindenki maga hordozza. És itt végezetül csak annyit. Ezeknél a porcióknál, ha ezek ellen vétesz, vagy ilyenek vannak, ezért nem kell imatársakat gyűjteni. Ez a tiéd. Ezt a legjobb letenni, és valóban, most így mondom, ilyen bibliai kifejezéssel azt elhinni, hogy amilyen messze van nap-kelet-napnyugattól, amilyen mély és a többi ezt oda letenni. Ezt a pszichológia úgy mondja, hogy a tudat alattiba, nekem teljesen mindegy, hogy a testvérek hova teszik, a kamrába, vagy a padlásra, vagy a pincébe, vagy akár tudat alattiba. Ezt le lehet tenni, és nem kell ezzel állandóan foglalkozni. Nyilván most lehet, hogy sok ilyen emlék előjött, nem baj, nem baj. Tanuld meg ezt elhordozni, ez a tiéd. És azért nem véletlen, és itt szeretném befejezni, és ilyen szempontból ez egy érdekes dolog, hogy amikor a háborúkban, a harcokban valamelyik katona haldoklott, akkor nem azt kérdezték tőle, hogy megműtsünk, hanem mit gondolnak a testvérek, mit kérdeztek a katonáktól? Hát például azt, vagy így van, hogy hívjunk-e papot. Ugyanis az is előfordulhat, hogy valaki egy bűnét egész élete végéig hordozza, soha nem tette le igazán, soha nem bánta meg, de nem akar úgy meghalni, hogy erről ne tudjon valaki. És ilyenkor jó ezt úgy elmondani. Ez nagyon érdekes dolog. Nagyon érdekes dolog. Hát megtörténhet ilyen az életedben is. Nem kell az utolsó pillanatra halasztani. Ha mégis van olyan terhed, amit jó lenne elmondani, mert igazából ez nyomaszt, és ez már nem a porciós nyomasztás, hanem a bűn nyomasztása, akkor arra viszont a Korintusi Levél 11. része, mindenki ki saját magát vizsgálja meg, és hogyha úgy érzed, hogy van mit letenni, akkor azt tedd le, azt tedd le. Hát ez a különbség az, hogy egymás terhét hordozzuk. Egyébként érdekes, ez volt felírva a mennyegzői meghívónkra is. Kati nagyon könnyű egyébként, vasárgyal 50 kiló, úgyhogy én könnyen hordozom őt. Hát neki jutott a szaftosabb. Engem elhordozni, az nem egy porció. De hát köszi ilyen értelemben. És amit pedig kell hordanunk, az ellen ne zúgolódjunk, hanem azt hordozzuk, mert ezt állandóan viseljük. Egyébként van egy másik ige, a foreó, ami ugyanebből a porcióból poreónak is lehet olvasni, származik. Ez például a bilogra vonatkozik, amit a rabszolgának beleégettek a karjába, meg a hátába is, mert a karról ki lehetett törönni, de hátból nem tudta. Hát az ilyen teher is az ott van, állandóan viseljük, de ehhez kapunk viszont erőt Krisztushoz. És ez vigasztalhat minket, hogy ehhez kapunk erőt Krisztushoz. Hát legyen így. Amen. Ha esetleg még nem fáradtak el teljesen a testvérek, akkor most lenne egy kis szünet, ha jól tudom, és akkor 5 órakor lesz a befejező előadás. Akkor az apostolok cselekedeteiről fogunk 4 igehelyet megnézni, ha lesz rá idő. Meddig érnek rá a testvérek este? Húha! Na jó.